35. fejezet. Úgy tűnt, mintha a mély álomból időnként az éles fájdalommal teli valóság határára sodródna. Nem érzékelte az idő múlását, csak a történések összefüggéstelen töredékeit. Hallotta a mellette felhangzó panaszos jajgatásokat, ám eredetük a sötétség homályába veszett. Egy férfi hátának bizonytalan körvonalait látta, ahogy mellette ül egy padon. Összférek szagát érezte. Kerekek zögykölöttek és nyikorogtak alatta, aztán minden elmosodott, körülötte is ismét rátört a sötétség. Később érezte, hogy a hasára fordítják, valamit letekertek a felső testéről, távoli hangot hallott, valaki felsóhajtott. Kellemetlen. Nagyrészt izomsérülés. A penge megakadt egy bordában, ami szerencsére nem sérült meg. Ha eltört volna... Igen? A szilánkok átszúrhatták volna a tüdőt. Akkor pedig a seb elfertőződne, uram, ami végül halálhoz vezetne. De így, most felépül? Ó, igen, minden valószínűség szerint. Nagyon sok vért vesztett, de úgy tűnik elég erős a szervezete, én pedig nagy tapasztalattal rendelkezem az ilyen sebeket illetően, uram.
Nagy tapasztalattal rendelkezel sarló okozta sebeket illetően?
Nem, uram. Úgy értettem, az éles pengék okozta tépett sebeket illetően. A sarló okozta sebek igazi ritkaságnak számítanak. Nem éppen megszokott fegyver a harcmezőn, uram, ha szabad megjegyeznem.
Viseljétek gondját, és rangjához illő szállást kapjon, miután visszaértetek Kallevvába.
Igenis, uram. Beteg hordok, tisztítsátok ki a sebet, és cseréljétek ki a kötést.
Jobb szeretném, ha te cserélnéd ki a kötést, és tisztítanád ki a sebet.
Igenis, uram, azonnal, uram. Kato érezte, hogy valaki egy tisztító pálcát nyom a hátába, aztán égető fájdalom járta át. Megpróbált tiltakozni, de csak mormogni tudott, aztán elvesztette az eszméletét. A következő alkalommal olyan apránként tért magához, ahogy a napóra árnyéka halad. Érezte a szemhéjain átsejlő halovány fényt, és egy zsúfolt utca folytott hangzavarát hallotta. Az emberek olyan nyelven beszélgettek, amit nem értett. A hátát gyötrő fájdalom erőteljes lüktetésé enyhült, mintha egy óriás, kőszikla méretű öklei gyúrnák az izmait. A sebre gondolva eszébe jutott a fényes sarlót forgató földruida, és riadtan nyitotta ki a szemeit. Aztán megpróbálta hátára fordulni. A tompa lüktetés azonnal égető fájdalommá változott. Feljajdult és visszafordult a hasára. A fapadlón léptek, koppantak, és egy pillanattal később Kato érezte, hogy valaki odaáll mellé.
Látom, felébredtél, és megpróbálod felszakítani a sebedet a hátadon, he?
Újjak kezdtek matatni óvatosan a seb körül, aztán a jövevény az ágy másik oldalára lépve letérdelt. Kato látta a birodalom keleti részére jellemző barna arcot és sötét olajozott hajat. A férfi az orvosi alakulatok kékkel szegett fekete tunikáját viselte, tehát orvos.
Nos, centúrió, erőfeszítéseid dacára a cső még mindig a helyén van. Bizonyára örömmel hallod, hogy a sebből ma reggel szinte már nem is jött geny. Nagyszerű. Egy pillanat alatt összehúzom majd a sebszéleket, aztán bekötözlek. Hogy érzed magad?
Kato megnyalta az ajkát.
Szomjasan!
Krákogta.
El tudom képzelni, mosolygott az orvos. Küldetek neked egy kis forralt bort, mielőtt összevarom a sebet. A borban lesz néhány felettébb hasznos gyógynövény. Semmit sem fogsz érezni, és úgy alszol majd, mint aki meghalt.
Remélem nem, suttogta Kato.
Ez a beszéd. Hamarosan talpra fogsz állni.
Az orvos felkelt.
Most pedig, ha megbocsátasz, van néhány másik betegem is, akikről gondoskodnom kell. Úgy tűnik, a legátusunk nem akarja, hogy unatkozzak.
Mielőtt a fiatalember bármit is kérdezhetett volna, az orvos távozott, léptei gyorsan távolodtak. Kato a fejét mozdulatlanul tartva körbe pillantott. Egy gipszel vakolt, fából ácsolt falu apró helyiségben feküdt. A nedves szag alapján a gipsz vakolat meglehetősen friss lehetett. A sarokban egy kis láda állt, mellette a földre terítve a páncélinge hevert, rajta a jellegzetes falerával. Kato elmosolyodott az érem láttán.
Maga Vespasianus adta át neki még Germániában, miután megmentette Makró életét. Vajon hol lehet most Makró? Eszébe jutott a centurió rettenetes sebe. De biztosan belehalt. De mintha valaki azt mondta volna, hogy életben maradt. Próbált visszaemlékezni, de nem járt sikerrel. Valaki óvatosan felemelte a fejét. Érezte a forralt bor kellemes, fűszeres illatát, és szétnyitotta az ajkait. Az ital nem volt túl forró, és Kátó lassan kiürítette a beteghordó kezében tartott poharat. A meleg szétáradt a hasában, majd az egész testében. A fejét visszaengedték a hengerpárna durva szövetére, és nem sokára kellemesen elálmosodott. Mielőtt az elméje lassan tovasodródott, a katonákra jellemző módon élvezte a kis fényűzést, elmosolyodva a tényen, hogy saját szobát kapott. Ha ezt Makró megtudja. Mikor felébredt, még mindig a hasán feküdt. Hallotta a kiabálást és a sürgésforgást, a beteghordó éppen kicserélte a piszkos ágyneműt és lemosdatta a betegét. Elmosolyodott, amikor Kátó szemei kinyíltak és rászegeződtek. Jó reggelt, uram! Kátó úgy érezte, mintha a nyelve feldagadt volna, ezért csak egy apró biccentéssel viszonozta a köszöntést. Ha, ma már sokkal jobban nézel ki, folytatta a beteghordó. Amikor behoztak, azt hittem, meg fogsz halni, de a seb, amit attól a druidától kaptál bizonyára, tiszta lehetett.
Igen,
felelte Kátó, és megpróbált nem visszaemlékezni a történtekre.
Hol vagyok?
A beteghordó a szemöldökét ráncolta.
Itt, uram. A Kallevvában épült új erőd kórházában. Elég gyorsan építették fel, reméljük nem omlik a fejünkre.
Kallevva, ismételte meg Kátó. A várost több napi járóföld választja el a dombon épült erődítménytől. Bizonyára egész úton eszméletlen volt. Mi ez a nagy felbojdulás?
Na, még több sebesült érkezik a légiótól. Úgy tűnik, a legátus elfoglalt egy újabb erődöt. Kezdünk kifogyni a helyből, ezért az orvos lassan kitépi az összes olajozott hajszálát, miközben megpróbálja újra szervezni a dolgokat.
A beteghordó hangja hirtelen elhalkult.
Éppen ezért nagyon megkönnyíteni az életemet, ha az embereim a munkájukkal foglalkoznának, ahelyett, hogy a betegekkel cseverésznek.
Igenis, uram, elnézést, uram, már megyek is, uram.
Mielőtt a beteghordó kisietett a szobából, az orvos megkerült az ágyat, és a betegeknek tartogatott mosolyával Kátóra mosolygott.
Sokkal jobban nézel ki?
Már mondták.
Nos, rendben. Van egy jó hírem és egy rossz. A jó hír, hogy a sebed szépen gyógyul. Úgy vélem, egy hónapon belül talpra állhatsz.
Egy hónap? Nyöszörgött Kátó tiltakozva.
Igen, de nem kell mindvégig a hasadon feküdnöd.
Kátó egy pillanatig a sebészt nézte.
És mi a jó hír?
Nevetgélt az orvos.
Nos, ez a helyzet, hogy kissé helyi szűkében vagyunk, és bár rendes körülmények között nem mernék visszaélni a beteg tisztek jó indulatával. Most azonban attól tartok, osztoznod kell a szobán.
Osztozni? Húzta össze Kátó a szemöldökét.
Kivel?
Az orvos közelebb hajolt Kátóhoz, és a válla fölött az ajtó felé nézett.
Egy igazi kurafival. Állandóan zsörtölödik, de biztos vagyok benne, hogy tiszteletben fogja tartani a magánéleted, és leszáll majd a magas lóról. Sajnálom, de sehol másutt nem tudom elhelyezni.
Van neve is ennek az illetőnek? Mormogta Kátó.
Mielőtt az orvos válaszolhatott volna az ajtó felől, felbojdulás és káromkodás hallatszott.
Vigyázzatok már ti, nyomorult bolondok!
Dörmögte egy ismerős hang.
Nem valami faltörő kossal játszadoztok!
Újabb szitkok hallatszottak.
Ki ez a fickó, akivel össze akartok zárni? Ha beszél álmában, akkor kiheréllek titeket?
A beteg hordok megkerülték Kátó ágyát, és hangos puffanással letették betegüket az ágyra.
Áú! Óvatosan, ti ostobák! Tudom a neveteket!
Kátó szeretett teljesen mosolyogva nézett Makróra. A centúrió olyan fehér volt, akár egy tóga, arca falkónak és soványnak tűnt a szoros kötés alatt. De nagyon is élt. Ha Makró ugyanabban a szobában fog hortyogni, akkor többé nem tud majd nyugodtan aludni éjszakánként.
Üdv, uram!
Tartsd meg magadnak az üdvözletedet!
Csattant fel Makró. Aztán szemei elkerekedtek, és gyorsan felkönyökölt, vidáman vigyorogva az optiója láttán.
Nos, A fenébe is, Kátó. Hát én, nos, én, hát jó újra látni téged, fiam.
Téged is, uram. Hogy van a fejed?
Borzasztóan fáj. Mint egy állandó másnaposság.
Ó, kellemetlen.
És te? Mi történt?
Egy druida belevágta a sarlóját a hátamba.
Na ne mondd már! Egy sarlót a hátadba? Hát micsoda ostobaság!
Makro Centurio,
szólt közben az orvos.
A beteg társadnak pihennie kell, nem szabad felzaklatnod. Most kérlek, feküdj vissza, én pedig hozatok neked egy kis bort.
A bor ígéretére Makro befogta a száját. Az orvos és a beteg hordok távoztak a szobából. Mikor biztos volt abban, hogy már hallott távolságon kívülre kerültek, a centúrió ismét Kátó felé fordult, és suttogva megszólalt.
Hallottam, hogy egy új híján épségben kiszabadítottad a tábornok feleségét és fiát. Átkozottú remek munkát végeztél. Bizonyára kapunk érte valami érmet.
Az nagyszerű lenne, uram, felelte Kátó fáradtan. Aludni szeretett volna, ám újfent elmosolyodott örömében, hogy láthatja a centúrióját.
Mi az?
Semmi, uram, csak örülök, hogy életben vagy. Azt hittem, meghaltál.
Hogy meghaltam? Én?
Makro láthatóan megsértődött.
Egy nyomorult druidánál több kell ahhoz, hogy elbánjanak velem. Csak várd meg, amíg ellátom azoknak a kurafiknak a baját. Kétszer is meggondolják majd, hogy ismét kardot emeljenek rám.
Ezt örömmel hallom. Kátó hirtelen nagyon nehéznek érezte a személyeit. Tudta, hogy még mondani akart valamit, de egyszerűen nem jutott eszébe. Makro panaszkodni kezdett, amiért ágyhoz van kötve, és ha még egyszer meghallja, hogy az orvos azt mondja neki, aludjon többet, akkor kitépi a fickó beleit. Kátónak ekkor eszébe jutott, mit akart mondani. Elnézést, uram!
Igen?
Kérhetek egy szívességet?
Persze, fiam, mondd csak!
Megengednéd, hogy még előtted elaludjak? Makro egy pillanatig a társát nézte, majd dühösen hozzávágta a párnáját. Néhány nappal később látogató érkezett hozzájuk. Kátó a hátán feküdt, még mindig kötést viselt, de már sokkal jobban érezte magát. A két ágy között egy tábla hevert, mivel Makro ragaszkodott ahhoz, hogy kockázzanak. A szerencse egész délelőtt Kátónak kedvezett és a tétnek használt kavicsok halmai nagyon egyenlőtlenül magasodtak. Makro szomorúan nézte Kátó legutolsó gurításának eredményét és saját néhány megmaradt kavicsát.
Gondolom, kaphatok tőled egy kis kölcsönt, ha ezt most elveszítem.
Igen, uram, felelte Kátó, és a fogait összeszorítva elnyomott egy ásítást.
Ez nagyon szép tőled, fiam,
mosolygott Makro, majd felkapta és a két keze között megrázta a kockát.
Gyerünk! A centúriónak kell egy pár új saru.
Kinyitotta a markát, elvetve a kockát, ami elgurult, aztán megállt.
Hat! Fizes, Kátó!
Ó, szép volt, uram. Mosolyodott el Kátó megkönnyebbülten. Ekkor kinyílt az ajtó, és mindketten megfordultak, ahogy Vespasianus egy batyut szorongatva belépett a szobába. A legátus intett nekik, mire a két katona nevetségesen igyekezve próbált valami vigyázz álláshoz hasonló testhelyzetet felvenni.
Péhenj, mosolygott Vespasianus. Ez most magántermészetű látogatás. Ott kellett hagynom a hadjáratot, hogy elintézzek egy kis ügyet Verica és az alattvalói között. Hoztam magammal valakiket, mondván, nézzenek be hozzátok, mielőtt hazatérnek.
A legátus félreállt az útból, beengedve Budikát és Prasutaguszt. Az icenus harcosnak le kellett hajolnia, hogy átférjen az ajtón, és úgy tűnt, mintha sokkalta nagyobb helyet foglalna el a szobában, mint amennyit illendő lenne. Széles mosolyjal nézett az ágyban fekvő két rómaira.
Ha, álom szuszékok! Nem, Prasutagusz, felelte Makro. Megsebesültünk, öreg fiú. De gondolom, te nem tudod, milyen is ez, mivel olyan vagy, mint valami kőszikla.
Prasutagus nagyot nevetett, miután Budika tolmácsolta a centúrió szavait. Vespasianus arca megrezzent, mivel a nevetés fülsiketítően hatott az ártérben. A harcosnak végül sikerült úrrá lennie magán, majd lehajolt a két katonához és mondott valamit Budikának. Tétovázva beszélt, mintha zavarba lenne.
Azt szeretné, ha tudnátok, hogy fivéreiként tekint rátok, tolmácsolta a nő. Ha egyszer netán úgy döntenétek, csatlakozni kívántok a törzsünkhöz, az nagy megtiszteltetés lenne számára.
Makro és Kátó félszeg pillantással összenéztek, ám Vespasianus odahajolt hozzájuk, és nyugtalanul suttogni kezdett.
Jupiter szerelmére vigyázzatok, mit feleltek. Nagyon megtisztelő, amit felajánlott. nem szeretnénk megsérteni Icenus szövetségeseinket. Megértettétek?
A két sebesült bólintott, és Makro végül válaszolt.
Mondd meg neki, hogy ez nagyon kedves tőle. Ha egyszer kilépünk a légióból, biztosan felkeressük őt.
Prasutagus vidáman bólintott, mire Vespasianus megkönnyebbülten felsóhajtott.
Amúgy mikor szándékoztok indulni?
Folytatta Makro.
Amint elköszöntünk tőletek, felelte Budika.
Kámuló Dunumba?
Nem.
Vissza a törzsetekhez?
Budika a kezeire nézett.
Hozzá kell kezdenünk az esküvő előkészületeihez.
Szá!
Bologatott Prasutagus vidáman, és átölelte a nővállát.
Értem.
Makro mosolyt kényszerített az arcára.
Gratulálok. A legjobbakat kívánom mindkettőtöknek.
Köszönjük, felelte Budika. Ez sokat jelent nekem.
A rájuk telepedő csend egyre kényelmetlenebbé vált, ezért Vespasianus végül megszólalt.
Elnézést, nyomban el akartam mondani, hogy a tábornok mindannyiótokat üdvözöl. Azt mondta, bízik benne, hogy e küldetés, amelynek során megmentettétek a családját, jelképe lesz majd a Róma és Icenus szövetségesei közötti kapcsolatnak. Plautius úgy véli, nem tud olyan jutalmat adni, amellyel kellően méltányolhatná hatalmas tettet, amit véghez vitetek. Nos, ez az üzenetének a lényege.
Makro rákacsintott Kátóra és keserűen elmosolyodott.
Azt hiszem, szó szerint gondolta, amit mondott, folytatta Vespasianus. Tényleg azt hiszem.
Félek belegondolni, mi történt volna, ha megölik a családját. Az egész előre nyomulása druidák elleni hatalmas bosszú hadjárattá vált volna. Nem mintha a tábornok ezt valaha is hajlandó lenne beismerni. Ő ugyan nem tud megfelelő jutalmat adni, ám felhatalmazott, hogy adjak át nektek egy-egy kitüntetést, és intézzek el nektek egy kis előrelépést a ranglétrán.
Vespasianus letette a kezében szorongatott batyut Makro ágyának szélére, és óvatosan kibontotta. Először két arannyal és ezüsttel díszített, ébenfa berakásos falera került elő a szövet alól, Makrónak és Kátónak is egy.
Mielőtt Kátó tisztelet teljesen felemelte az érmét, a legátus folytatta a batyú kibontását.
Még egy utolsó dolog, Optió. Egyenesedett fel a legátus váratlanul, majd elmosolyodott.
Uram?
Valójában semmi, csak épp ráeszméltem, hogy most szólítottalak így utoljára.
Kátó összehúzta a szemöldökét, mivel nem értette, mire akar célozni a parancsnoka.
Vespasianus félrehúzta az utolsó gyapjú darabot is, felfedve egy keresztforgós sisakot és egy szőlőveszőből készült pálcát. Ezeket ma reggel vételeztem a raktárból, magyarázta Vespasianus. Rögtön azután, hogy Plautius jóvá hagyta az előléptetésedet. Leteszem őket a többi felszerelésed mellé, ha ott jó lesz.
Ne, uram, felelte Kátó. Kérlek, add ide mindkettőt, uram. Szeretném megnézni.
A legátus mosolyogva nyújtotta át a sisakot és a pálcát.
Hát persze, hogy szeretnéd megnézni.
Kátó két kézre fogva felemelte, aztán csak nézte a sisakot.
Olyannyira eltöltötte a büszkeség és a meghatottság, hogy le kellett törölni a szeme sarkából a könycseppeket.
Remélem, illik rád, mondta Vespasianus. Ha nem, akkor vidd vissza a raktárba, és kérj olyat, aminek megfelelő a mérete. Kétlem, hogy azok a fontoskodó írnokok mostantól túl sok gondot jelentenének számodra, Kátó Centúrió.
Vége.